Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban vendégeim Balogh Gyula, illetve kedves felesége Enikő. Köszöntelek benneteket szeretettel.
Sok szeretettel köszöntünk Ági és a kedves rádióhallgatókat.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves rádióhallgatókat is.
Nem árultam el azt a nagyon különleges információt, hogy ők Balogh Róbert, ifjúsági lelkészünknek a szülei, akik látogatóban vannak, és nagy örömömre elfogadták a meghívást, hogy mesélnek az életükről. Mert hogy ugye nyilván, ha valaki református lelkésznek a szülői, akkor maguk is hát érintettek, szoktak lenni. És én tudom, hogy ti végtelen, melegszívű, vidám, hívő keresztények vagytok, és ez nagyon-nagyon ritka dolog, hogy valaki ilyen intenzíven élje meg a hitét, mert ki fog derülni a riportból hamarosan. Úgyhogy kezdjük az elején egy kicsit az életút bemutatást. Gyula, neked hogy indult az életed? Kezdjük.
1966-ban születtem, a szocializmus közepén. Hát elég boldog gyermekkorom volt, ateista családban nőttem fel, és apám eljárt messze dolgozni Esztergomba, anyám ott hol volt velünk, négyen voltunk testvérek.
Hol születtél?
Fehérgyarmaton születtem, és úgy Istenről nem hallottam sajnos a szüleimről, imádság szinten sem.
De nyugodt gyermekkorod volt.
Nyugodt.
Tehát békés, szerető családban nőttél.
Igen.
Fiúk, lányok voltak a testvérek.
Hárman voltunk fiúk, és egy húgom volt, aki sajnos már elköltözött az orvos 18 évesen, de hitbe halt meg. De erről is kitérek. És hogy mennyire ott volt az Úr Jézus, és mennyire számon tartja az emberiséget, az abban mutatkozott meg, amikor kisdobos voltam, és akasztották volna rám fel ezt a kék nyakkendőt.
Igen,
akkor szólt az Úr, és nem tudtam, hogy ki ez. Sokszor elmondtam a feleségemnek is, hogy csak annyit mondott, hogy ne engedd. És már akkor ott volt velem az Úr, senki nem volt velem, de ott volt. És nyolcadikos koromban a többiek konfirmáltak, szintén szólt hozzám az Úr, hogy népem, nékem beszédem ma veled. Hát most már tudom, hogy ez a Bibliában van, az Ószövetségé. Igen, és mindig szólítja Isten a népét, amikor eltér az útjáról, vagy nincs vele kontaktusba.
És hogyan hallottad? Megérezted, megálmodtad?
Ne, a Szentlélek szólt. Szólt.
Hihetetlen.
Szólt, mert az ige, ugye, igen, akkor igen. Az a Szentlélektől van, ami utána nézünk.
És konfirmáltál?
Nem. Sajnos szomorúan meg kell vallanom, hogy nem hittem és nem konfirmáltam, és megindultam egy lejtőn. Azt hadd mondjam el, hogy amit az ember lát, azt folytassa, mennyire meghatározó volt ez az életemben. Láttam, hogy apám jár dolgozni, de a színfalok mögé nem láttam, hogy ő mennyit is dolgozik azért a pénzért, és milyen keményen dolgozik, csak én azt láttam, hogy jó keres, stb., és akkor nekem ez milyen jó lesz. A tanulást nem szerettem, nem voltam jó tanuló, 3-as, 4-es, nem azért, mert nem tudtam, hanem nekem már megvolt a menetrend, de más követtem, úgymond a világgal mentem. És én is elkerültem, 2 évet tanultam, de sajnos nem szerettem, és ott hagytam, és utána elkezdtem Esztergomba járni dolgozni. Követve, mint ahogy mondtam, a többieket, a széles úton közlekedőket, úgymond, és kaptam egy betegséget. Egy alapbetegségem a szoriázis, ez egy bőrbetegség, gyógyíthatatlan. Persze, mint ahogy imént mondtam, megvolt a magam életcélja, majd veszek kocsit, ami sikerült is, levizsgázók, csajok, stb., minden.
Ami egy fiatal embernek általában lenni szokott.
Így igaz, és akkor is szólt az Úr, hogy el is várom, Istenünk, boldog az az ember, aki hozzám menekül. Ezt se tudtam, hogy ez a Bibliában van, hogy mennyire számon tart bennünket az Úr Jézus, és ha senki nem szeret, valóban szemmel tartja népeket. És ott dolgoztam, közben megismerkedtem a feleségemmel.
Hány éves kornál tartunk?
Én olyan 18-20, Hát az sem ment zökkenőmentesen, de én nagyon szerettem őt, én választottam valahol is, kezdtem hozzá udvarolni is. De az én részemre nem volt olyan zökkenőmentes, nem voltam annyira hűségesebb, így őszintén megvalva, de ő igen.
Nem pillantások, itt a stúdióban sajnálom, hogy nem látják a hallgatók Enikő részéről. No, most ezt megszakítjuk, mert hogy jöjjön egy kis zene, és meg fogom kérdezni Enikőt, hogy az ő gyermekkora hogy telt, és vele is el fogunk jutni eddig az ismerkedésig, ehhez az izgalmas szakaszig. Hallgatóink maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Balogh Róbert ifjúsági református lelkészünk szüleivel beszélgetek. Az édesapának, Gyuszinak az életében, élettörténeti nagyon kalandos, és eljutottunk az udvarlásig, amíg Enikőnek kezdett udvarolni, de nem tudjuk, hogy Enikőnek hogyan telt a gyermekkora, ő hogyan élte meg ezt a szakaszt. Mesélj nekünk.
Én 1971. május 11-én születtem, nekem két bátyám van. Egyedüli lány voltam a családban, hárman voltunk testvérek. Nekem az édesapám alkoholista volt. Nekem nem volt olyan gyönyörű gyermekkorom, mint a férjemnek, hanem az enyém nagyon szomorú volt, és félelmekkel tele. Édesapám nem igazán törődött velünk. Anyu, amit megkeresett, még azt is elvette tőle, és elitta, ütötte, és ezt mi kisgyermekkorunktól végignéztük. És állandó az a félelem volt bennem egész pici kortól kezdve. De kívülre ebből semmi nem látszott. Mindenki olyan nevetős, vidám kislánynak ismert, mert felvettem egy állarcot.
Így védekeztél?
Így védekeztem. Nem igazán beszéltem erről senkinek, de mindig irigyeltem a barátnőimet, akiknek olyan apjuk volt, akik mehettek az apjukhoz, akik beszélhettek, akinek megvettek. És én mindig vágytam egy ilyen apára. Az én szívem mélyén mindig ott volt egy ilyen apakép, akihez én odabújhatok, akihez odamehetek, aki nem bűzlik az italtól. Én rettenetesen gyűlöltem az alkoholt.
Megértem.
De ugyanakkor gyűlöltem a szüleimet is. Ezzel egyidejűleg.
Édesanyádra is haragudtál?
Haragudtam anyura is azért, amiért ez tűri, hogy miért nem változtat ezen. Hogy miért hagyja, miért tűri, hogy ez így legyen, hogy ebben mi a jó nekünk. Mert ő mindenáron a családot akarta egybe tartani. És nálunk úgy annyira fajult, hogy a lakásba nem lehetett bemenni. Tehát ő berúgott, és akkor kizárt bennünk. Már mikor nagyobb bacska voltam, akkor nyitva hagyta az ablakot, én befértem, és akkor bemásztam, és úgy nyitottam ki belülről az ajtót.
Hihetetlen.
Úgy tudtunk lefeküdni. Az iskolából hazamenet, be se tudtunk menni.
És akkor ez rendszeresen így volt?
Ez rendszeresen, ez, és egyre rosszabb lett. Kést vett fel, balt át, vagdott, szóval az, hát maga volt a pokol, amiben én nőttem.
Ez szörnyű.
Ez csak valóban az Isten kegyelmének köszönhető volt meg, hogy anyunak van elszántsága volt, kitartása volt, hogy éppen nem kerültünk nevelő otthonba.
Értem. Elválni nem mert ezek szerint.
Nem, mert neki se éltek már akkor szülei.
Nem volt hova menjen.
Szerintem nem is volt hova menjen, ugye gyermekekkel nem olyan egyszerű, tehát egy olyan kényszer pályára került, amit így utólag értettem meg, amit akkor még gyermekfejjel nem igazán értettem. Én viszont jó tanuló voltam, ennek ellenére.
Hát ez hihetetlen egyébként, tehát a mai gyerekeket, ha elképzeljük, hogy milyen kényelmes körülmények között nincs kedvük tanulni, és amit az előbb elmondtál, hát...
Én szünetekbe írtam meg nagyon sokszor a házi feladatomat. Vagy ott tanultam meg például a verszibárdokot, aminek 35 verszaka van. Azt. Ami nem volt egyszerű. És én megtanultam 15 perc alatt, a 15 perc a szünetbe. Nagyon szerettek a nevelőim is, nagyon jó véleménnyel voltak rólam, az osztályfőnököm beszélt is édesanyámmal, hogy nagyon kár volna, hogy élveszek, hogy én ne menjek tovább tanulni. De hát erre ugye esély nem volt. Nagyobbik bátyám 14 évesen elment dolgozni, ahhoz, hogy a családnak könnyebb legyen, mert ugye láttuk, hogy miben van. Én is 14 évesen dolgoztam, két műszakot vállaltam.
Azt a betyár mindenit.
A középső bátyám viszont kitanult, ő főiskolát végzett, de így, hogy a mi támogatásunkkal, ugye a nagyobbik is dolgozott. Tehát úgymond mi gyermekek, nekünk olyan hely, de gyermekkorunk nem volt egyikünknek se.
De a testvérek összetartottak, szerették egymást.
Összetartottunk, nagyon nagy szeretetben nőttünk fel, mind a hárman. A nagyobbik bátyám úgy jött haza, mintha ő lett volna az apánk.
Igen, igen.
14 évesen. Ő hozott nekünk édességet, ruhát vett nekem, a másik bátyámnak is. Tehát ő gondoskodott szinte rólunk. Ő vett anyunak gáztűzhelyt, egyebeket, amire szükség volt. Ő töltötte be azt az apai szerepet, amit apámnak kellett volna. Mert ő nem, egyszerűen nem ment. Nem volt hajlandó az utóbbi időkben már még dolgozni, se elmenni.
Milyen érdekes, amit mondasz, az én szüleim korosztálya jut eszembe, hogy ott is ez gyakori dolog volt, hogy a testvérek közül a legkisebb esetleg ő tudott tanulni, mert a nagyobbak biztosították a lehetőséget. A hit neked mikor jelentett először erőt az életedben, főleg, hogy ilyen rettenetes körülmények között kellett végigélni a gyermekkorodat?
Igen. Na most mivel, hogy én így nőttem, és hogy a férjem mivel elmondta, hogy neki milyen kalandjai voltak, úgymond, mikor elkezdett hozzám udvarolni, hát én nem igazán akartam ő hozzá sem menni.
Nem érezted megbízhatónak?
Nem. Nem, én féltem, tehát épp ezért én nem is akartam menni. Na, de mivel otthon is egy olyan pokol volt, így aztán mégis úgy voltam vele, hogy megpróbálom, lehet egy menekülés is volt a részemről. Megmondtam neki akkor ezt őszintén.
Milyen sokat számít az őszintesség?
Én elmondtam neki ezt őszintén, hogy nincs bennem meg az az igazi szeretet, amihez kellene. De azt mondta, hogy ő szeret kettőnk érve.
Jaj, de édes.
Ő ezt bevállalta, hogy ő nagyon volt, én értem, tehát ő küzdött, kitartó volt.
Igazi férfi.
Ez tényleg így volt. És mivel ő nem ivott csak ünnepnapokon, ez nekem nagyon sokat számított, hogy lett egy olyan magabiztos otthonunk, építkeztünk, nagyon szép lakás, lett két szép gyermekkel, megáldott az Úr, akikben nekem nagyon sok örömem le. Mert én szerettem volna nekik mindazt visszaadni, amit én nem kaptam meg.
Itt most megszakítjuk zenével. A történetnek egy nagyon-nagyon érdekes pontján tartunk minden szempontból. Feltétlenül maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést Balogh Róbert kedves szüleivel, akik életút bemutatásnál ott tartanak, hogy gyakorlatilag megismerkedtek, hogy zajlott tovább az életetek.
10 évig nekünk, mivel a férjem jó keresett, tehát egy biztos alapon nyugodtunk, hát én úgy éreztem, hogy az én életem most már sinem van. Egy nagyon jó kapcsolatot ápoltam a fiúk tanáraival, én mindig kérdezgettem, mi ment nekik, mi nem megy, én azokba otthon mindet segítgetem, nekem nagyon fontos volt az, hogy tanuljanak.
Hiszen mondtad, te magad is jó tanuló voltál, ez segített tulajdonképpen talán túlélni ezt a nehéz gyermekkort.
Igen, igen, én szinte a fiúkba is belemenekültem, tehát nekem a család annyira fontos volt. Aztán 10 év után, mivel... Hát ugye a férjem mindezeknek tudatában volt, hogy ugye én nem is annyira szeretem, tehát rettenetesen féltékeny volt. És onnantól kezdve addig magába tartogatta, de utána aztán csak kibukott belőle, hogy mindig féltett. És ez odáig fajult, hogy szóval lelkileg nem bírtam tovább. Tehát a bódba nem mehettem el, mert 10 percig tovább voltam, már akkor ebből szekálás volt.
Ideges volt?
Abból veszekedés volt, hon voltam, merre voltam, mit vegyek fel, hogy öltözzek, hogy hordjam a hajamat. Én nem lehettem önmagam. Kimondottan szerette egy kicsit, meghisztam a fiúkkal, akkor még jobban nem néznek rám. Hát ugyannyira, hogy az öngyilkosságig jutottam. Nem láttam más kiutat, a fiaimra, amikor ránéztem, azt láttam, hogy azt a szomorúságot a szemükbe. És visszaidéződtek a gyermekkoraim. És én nem akartam, hogy ők így nőjenek, mint ahogy én nőttem. Hogy ugyanazt átéljék. És úgy gondoltam, hogy jobb lesz nekik így. Hitetlenül persze Isten nem ismerve, csak a koporsóig láttam. Azt gondoltam, hogy azzal lezáró minden. Azzal az én szenvedéseimnek is, meg nekik is jót teszek. Az ördög is suttogott a fülembe, persze, hogy ez neked így lesz jó, úgy sér a te életed már semmit. Úgy haza nem mehettem, mert ott volt a pokol, itt a másik pokol, egyik pokolból a másikba csöppentem.
nagyon-nagyon nehéz élethelyzet lehetett.
És egy ilyen állapotomban, amikor bekerültem a kórházba, gyomormosást elvégezték, azt mondta a főorvos, hogy egy hajszálom múlt az életem. De ez a hajszál épp elég volt Istennek ahhoz, hogy engem ott megragadjon. A nagykállói pszichiátriai osztályon járt be egy lelkész, és az egyik szobatársam azt mondta nekem, az intenzíven feküdtem, hogy Enikő, gyere el velem, menjünk el, azt mondja, hallgassuk meg. Magam se tudom, hogy miért igent mondtam neki, pedig hát semmi vallási kötöttségünk nem volt, és elmentem, és ott az arról beszélt, hogy az ott lévő betegeket a sátán hogy megkötözi. De van valaki, aki meg tud szabadítani ebből. És tőle hallottam először az Úr Jézus nevét. Hogyha engem senki nem szeret, és úgy éreztem, mindenként tőlem elfordult. Én nem vagyok fontos senkinek. Engem nem szeret senki. És ha nem vagyok fontos senkinek, de Isten engem annyira szeret, hogy ő meghalt, én értem. És én akkor ezt ott meghallottam. Ez egyszer voltam, ezt ott meghallottam, és ez az életemet sorsdöntően megváltoztatta. Addig bármit adtak nekem, nyugtatókat, altatókat, kedélyjavítókat, hát semmi nem változott, maradt minden ugyanúgy. Onnan hazajöve elmondtam a férjemnek, hogy én velem ott mi történt. Mert egy olyan vágy ébredt bennem, hogy én menjek a templomba. Tehát így kerültem be a református egyházba. De ő nem igazán hitte el ezt, hát, de én nem törődtem vele, mert onnantól kezdve már nem voltam egyedül. Ő nem fejezte be még akkor sem, tehát ugyanúgy folytatta, de viszont én már nem egyedül küzdöttem.
Hihetetlen. Enikő, amit elmondtál, ez egyszerűen isteni csoda. Nagyon-nagyon remélem, hogy sokan hallották, hogy milyen hatalmas ereje lehet az Úristennek, és hogy mennyire meg tudja találni azt a pontot, amikor szól hozzánk, és ahogyan te tetted, ezt elhitted, ez csodákat tud művelni. Itt most megszakítjuk zenével, feltétlenül maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és tovább folytatjuk beszélgetésünket Balogh Róbert református ifjúsági lelkészünk kedves szüleivel. Gyuszi, egy kicsit arról mesél nekem, hogy lettél te ilyen féltékeny, és mi inspirálta, hiszen tiéd volt ez a szép asszony, két gyönyörű gyermek, nyugodt családi élet. Mesél nekünk erről.
Abban szeretném kezdeni, hogy mint ahogy mondottam, az ember az Úr Jézus nélkül mindig a könnyebb utat válaszol, mint a gonosz emberek képviselnék, és amit a gonosz képvisel, és ugye elkezdtem menni dolgozni, én azt hittem, hogy ez könnyebb lesz, hamar pénz, stb., és akkor milyen jó lesz, meg így lesz, meg úgy lesz, ennyim lesz, annyim lesz, és ez meghatározta azt is, amit láttam a többiektől, például édesapámtól, ő is féltékeny volt egyébként, így megmondom őszintén, és gyakran fájt is nekem ez, hogy anyunak a múltját, vagy valamit, vagy inkább ráfogta, inkább úgy mondjuk ezt, ez a helyes szó, ártatlan, és mennyit szenvedett ő emiatt, és hát én is ezt követtem. Tehát ez be van a bűnös természetünkbe táplálva, mint hogy nincs egy eldöntött az elménkbe, a szívünkbe egy eldöntött értékrend, akkor csak ezt tudjuk követni.
Igen, igen, igen.
No és mivel mondta a feleségem is, hogy én jó kerestem, tényleg mindent megtettem értek. Azt elfelejtettem mondani, csak egy pici kitérőt hadd tegyek, hogy én férj is voltam, meg, mert 16 évesen vettem, mert 16 évesen meglett a Tamás fiam, meg gyámja is voltam egyszerre.
Értem.
És tényleg mindent megadtam, és én ebben, mint beképzett, mint hogyha isakba tartva, hogy nekem ez, nekem ez jár. És
ezt láttuk. Az Enikő jogod igen. Van hozzá, hogy úgy hogy viselkedjen, ahogy te akarod.
Így igaz.
Mint gyám, azért tényleg van egy ilyen csúszás is a történetben, tehát, hogy hamarabb átéri valaki ezt így.
Igen, de viszont az, hogy én fel se fogtam, hogy ebben fájdalmat okozok neki, vagy keserűséget, vagy félelmet okozok, ezt fel se fogtam, meg hogy mennyire én vagyok az az ember, akinek kell megvallani a tetteit, bűneit, a paráznaságait, stb. Nem, hogy én veszem a tisztát a számra, hanem nekem kellett volna, de én ezt nem tudtam, és mint abban az időben, úgymond a cigány kultúrában, meg most is, ez így van. Lehet, hogy a Magyarország ezt nem így éli meg, vagy szebben moderálja, de ugyanez a szisztéma, és sajnos ez igaz volt, hogy amit elmondott a feleségem, és így volt. Na most a változás, ami jött, ez valóban azt az igényt elfelejtette a feleségem mondani, nagy szeretettel mondom, hogy kiviszem, ő már kapott ígéretet, hogy kiviszem a pusztába, és a szívére beszélek.
Tehát feléd kapott egy ígéretet az Úristentől, hogy valami veled is fog történni, így jó igaz. Értelembe. Így jaj, igaz. De gyönyörű.
Így igaz. No, én hazajöttem a Kométnál, dolgoztam Esztergomból, elkerültem Szigetszent Miklósra dolgozni az unokatesomhoz. Mindenki volt egy Kft. És dolgoztunk bent Pesten, stb. Környező falvakba, városokba, és ott jártam Isten tiszteletre, elmentem. Mert úgy vágytam az Úrra, mert volt róla egy képem, biztos haragszik rám, mert én hogy ilyen bűnös vagyok. Én bűnösnek érzettem, mindig önvádba voltam. Meg a gonosz is vádolt, hogy mikeket csináltál, hogy nem szeretett. És sokszor azért is voltam olyan szomorú, menekültem az italba is ritkán, pedig abszolút nem kívántam az italat, abszolút abszinszent voltam hozzá az italhoz, de mégis megtettem. És ott elmentem az Isten tiszteletre is. Egy nagyon áldott hívő lelkipásztor szolgált, és úrvacsora következett. Szintén szólt az Úr, hogy ezt te érted, haltam meg a kereszten, gyere, mint ha nekem mondta volna, hogy menjek ki az urasztalához. És én olyan boldog voltam, amikor elfogadtam, megvallottam a bűneimet, elfogadtam az Úr áldozatát, amit értem hozott. Hát nem akarok most nagy dolgokat mondani, de úgy tessenek elhinni, hogy 10 kilométert nem tudom hány perc alatt tettem, én olyan boldog voltam.
Ez csodálatos.
Komolyan mondom, ez hihetetlen, olyan boldogsággal mentem az Úr Jézussal haza, hogy én értem halt meg ott. Az úrvacsoránál felkínált kegyelmét, ezt nekem mondta, szinte az elkész nekem mondta. És olyan boldog voltam, hogy...
Hazaszaladtál.
Hazaszaladt, szinte hazarepültem.
Erről az jut eszembe, hogy amikor a férjemmel először csókolóztunk, ugyanezt történt.
Igen.
Tehát hazáig szaladt, mert olyan belső öröm támadt benne, és te elfogadtad ezt a kegyelmet.
Igen.
Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, mert nagyon sokan, akik tényleg rossz úton járnak, vagy hülyeségeket csinálnak, őket ez bántja, és ez a rossz lelkiismeret, ez az önértékelési válság vezet a akár ital, akár mindenféle rossz utakra, és ettől kell megszabadulni, amit megtett veled az Úr Jézus.
Igen.
És te elfogadtad.
Igen.
Mennyi idő múlva történt ez, ahogy Enikő hívővé vált, tehát erőt jelentett neki a hit, te miután? Mennyi idő múlva történt ez veled?
Azt hiszem, hogy 8 év. És hát elég szomorú évek voltak, úgymond visszanézve most, mert a fiaimmal én nem törődtem annyit. Tehát én eljártam dolgozni, amúgy se. És sajnálom, nem neveltem őket meg. Nem úgy foglalkoztam. Én azt hittem, hogy a pénzt, ha hazadom akkor, meg a kívánságikat teljesítem akkor, akkor én ebben mindent megtettem, pedig ez nem így van.
Innen fogjuk folytatni. Hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk, azt gondolom rendkívül különleges beszélgetésben vagyunk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban folytatjuk a beszélgetést Balogh Róbert református ifjúsági lelkészünk szüleivel. Hihetetlen életút, mindaz, amit elénk tárnak, rendkívüli őszintességgel, hogy hogyan történt az indulásuk, hogyan találkoztak a hittel, milyen mélységeket jártak meg. És igazából most engem nagyon-nagyon érdekelne az, hogy említetted itt, Gyuszi, hogy téged is megszólított végre a hit, és hazáig szaladtál örömödbe, amikor átélted ezt a felszabadító érzést. Viszont Enikő közel 8 évvel korábban tulajdonképpen megtalálta a hitet és a benne rejlő erőt. Azért ez nem lehetett egyszerű időszak számodra, Enikő. Mesélj erről.
Hát nagyon nehéz volt, mert hogy ugyanúgy szekált engem, ugyanúgy bántott, de viszont Isten meg engem már formált. Én egész éjszakákat olvastam a Bibliát. Rengeteg bűnt megvallottam Istennek, amikre rámutatott az én életembe, hogy a család úgy, ahogy van, nem jól működik, hogy nem elég a testi szükségletüket kielégíteni, hanem a lelkükkel is kell foglalkozni. És ugye én onnantól kezdve a fiúkat is magam elébe vettem, és akkor a Bibliát olvastam nekik, beszéltem nekik. Tehát nálunk egy értékrendváltás történt. Ami addig fontos volt, azok mind kimentek. A lakást kitakarítottuk, totó, lotó szelvényektől, egyebektől, ilyenektől, mindent megtisztítottuk. Amit azelőtt megengedtem nekik, utána nem. És nem értették ők se, persze, kamaszok voltak a legrosszabb időszakban, hogy ez miért van.
Ez kemény feladat lehetett kis kamaszokkal, nagy kamaszokkal ezt az értékrendváltást elfogadtatni.
Persze, lázadtak is ellene, nem értették, azt hitték, hogy én már nem szerettem őket úgy, értem. Hogy ez azért van. Nálunk már utána az ünnepek nem úgy zajlottak, mint az előtt. Tehát azelőtt nálunk a torbézolás ment, az ivászat, jöttek barátok, ismerősök, onnantól kezdve ez megszűnt. Onnantól kezdve megszűnt, még csak karácsonyfánk se volt. Nekünk nem kellett hozzá. Isten ezt megtöltötte tartalommal. Én elmondtam a lelkésznek, mikor hazajöttem onnan, hogy én velem mi történt. Bizonyságot tettem neki. És kértem a segítségét, hogy segítsen nekem az Isten útján járni. Rengeteg kérdéseim voltak, füzetesen mentem, a lelkészhez.
Füzettel, szeruzával?
Igen.
Imádom.
És én mentem, és kérdeztem, aki valahova már most nem ő a lelkészünk, ő volt az első, hogy persze egy kisgyermek mindent kérdez, fel akarja fedezni a világot, na én ugyanígy voltam, aki végtelen türelemmel tanítgatott bennünket, nagyon sokat bajolt velünk, mert egy kisgyermekkel ugye rengeteget kell, mire ugye odáig eljött, de hál' Istennek épp Isten olyan lelkést adott nekünk, aki ezt megtette. Akiért utólag is nagyon hálás vagyok, hogy ő valahova gondoskodott rólunk. És nagyon sokszor sírva imádkoztam, hogy Uram segíts, mert már nem bírom tovább. És a 8. év az ilyen volt. Hogy azt mondtam, hogy elválok. Akkor tartottam azon a ponton, hogy feladom, és akkor adta Isten azt az ígéretet, hogy kiviszem, és a szívére beszélek a pusztába. És olyan nyugodtan készítettem a munkába vissza, tudtam, hogy Isten meg fogja cselekedni. És
tudtad ezt a pontot, ami megtörtént.
Azon a héten,
hihetetlen lútbőrzik a hát.
Azon a héten meg is cselekedte vele.
Hihetetlen.
És utána azt az örömet átélni, hogy hazajött, és én néztem. Néztem, hogy ez az ember nem az. Ez az ember más. Ez nem lehet szavakkal leírni, hogy ez milyen ezt látni, az Isten munkáját egy másik emberbe. Persze voltak abból is konfliktusaink, mert nehezen hitte elfele, hogy az Úr Jézus meghalt értünk, és kész. Azt mondta mindig nekem, neked könnyű, te hiszel. Hát. De ezeket is átcsiszolgattuk, és onnantól kezdve közösen jártunk az Isten tiszteletre, közösen olvastuk az Isten igéjét, közösen imádkoztunk, mind a mai napig azt tesszük. Aztán adott az Úr ígéretet a fiúkra, hogy fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid vékessége. Amit ugye az egyik némán be is váltott, még egy hiába vagyunk, hogy én és az én házam nép az Urat szolgáljuk, de hisszük, hogy Isten, mivel a többit is beváltotta, ezt is be fogja váltani. És ezért imádkozunk, de majd bennünket úgymond mindig ébren tart bennünk valamivel, hogy legyen miért mindig küzdeni. Úgymond az egész életünk egy küzdelmes, de nagyon sok csodákat is éltünk meg.
Ez fantasztikus, amit elmeséltetek. Egyszer nehéz is kérdéseket vagy szavakat találni, de hogy mégiscsak támad bennem egy kérdés, hogy olyan hihetetlen őszintességgel meséltek erről a dologról. És azt érzem, mintha közöttetek a nehézségek ellenére egyfajta folyamatos őszintesség és kommunikáció lett volna, még a nehéz időszakban is. Jól látom, én érzem ezt?
A nehéz időszakban, tehát még Istent nem ismertük, nem. De mikor megismertük az Urat, mi őszinte bűnvallást tettünk egymás felé. És onnantól kezdve nálunk nincsenek tabuk, titkok. Mi mindent megbeszélünk. Tehát én elmondtam neki, hogy nagyon sokszor nem szeretetből engedelmeskedtem, csak kényszerből, hogy Isten mondja a feleségnek, hogy engedem, de én nem, csak azért megtettem a békesség kedvéért. Ő elmondta az ő bűnit, tehát egymásnak ezt mind mi megvallottuk. hogy mit vétkeztünk, hogy hogy bántottuk egymást, hogy én bennem is micsoda haragdult, mikor ő úgy bánt én velem, hogy hányszor éppen a halálát is kívántam netán, mert voltak bennem olyan érzések is, olyan gondolatok is, és mi ezeket mindat az Aurélibe vittük, és kölcsönösen megbocsátottunk egymásnak. Én is megbocsátottam neki azt a sok paráznaságát, egyebeit, amit rakutett velem, és innentől kezdve elindult nekünk egy új élet, amit most is élünk.
Enikő, végtelenül hálás vagyok. Annyi sok kincset bocsátotok itt a rendelkezésünkre, amivel lehet dolgozni, amivel lehet gondolkodni. Hamarosan zene után visszatérünk, és Gyuszival fogjuk folytatni.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és tovább folytatjuk beszélgetésünket Balogh Róbert református ifjúsági lelkészünk kedves szüleivel. Gyuszi, Enikő csodálatosan elmesélte nekünk, hogy milyen változásokon ment át az ő élete, te előtt elmesélted a tiéd, hogy amikor összeért a hitetek, amikor úgymond mind a ketten már komolyan hittétek, hogy az Úr Jézus segít, neked azért nem volt olyan nagyon gyors a váltás, tehát kicsit hosszabb idő volt, miután az első Jézus élmény után megtaláltad ezt az utat? Mesélj erről.
Igen, ez a hit harcához hasonlíthatnám, így visszanézve, ma is gondolkoztam reggel rajta, hogy ugye Saul az ellenség, nem adja abba, nem akar elveszíteni a pácienseit, de az Úr Jézus meg viszont meg akar szerezni magának, hogy legyünk követői és higgyünk benne. Na és ez nekem nem ment olyan könnyen.
Nem is egyszerű a változás, tehát hihetetlen az, amit Enikő mond, hogy ő neki nagyon-nagyon dinamikusan átváltozott az élete, azért nem ez a tipikus jellemző, hogy lassan változnak bennünk a dolgok.
Igen, mert nehezen harcoltam meg a hit harcát, és voltak visszaeséseim, de mindig biztatott, mindig jöttek olyan fordulások, hogy elmentünk melegfürdőre ketten, bibliaszövetséges alkalmakra, és nagyon áldott alkalmak voltak, és ott kaptunk igéket. És csoportos megbeszélések voltak, meg minden. És ott kezdtem ráérezni, voltak olyan testvérek, akik megerősítettek abba, hogy például avval az igével, hogy ti férfiak szeressétek a feleségeteket. Ez az ige annyira megváltoztatott engemet, hogy nekem őt előzékenyebben kell szeretnem, hamarabb kell szeretnem, mint ő szeret engem. Én ezt tanultam meg. És úgy szeretem, ahogy. Ha bánt is, mélyen is van, nekem akkor is szeretem. Én akkor is addig lehúrogtam, utána már nem. Nehezebb koponyás ember vagyok, mint ahogy mondja az Úr Jézus, hogy betöröm a bűnösöknek a fejét, hát én nehezebben törtem el a hitembe is, de én hálás vagyok az Úr Jézusnak a hosszú törő kegyelméért.
Gyula, fantasztikus, amit elmeséltél. Azt gondolom, nagyon-nagyon nehéz megváltoznunk, egyfajta viselkedést levetni, és egy bölcsebbet felvenni. És annyira átjött az, amit mondtál abból, amit magam is megtapasztaltam, hogy az Úristen tanítgat bennünket, szépen napról napra, és mindig ott van, és a szeretetébe elrejtőzhetünk, és biztonságban érezhetjük magunkat, és lesz akkor erő arra, hogy megváltozzunk. Említettétek, hogy amikortól kezdve mind a ketten már hívők lettetek, nagyon-nagyon őszinték lettetek. Ezt nagyon-nagyon jó lenne megtanulni. Hogy csináljátok? Adjatok nekünk tanácsot.
Nagyon örülök a kérdésnek. Egyé váltunk Krisztusban, és az Úrra figyeltünk. Mi mindent észreveszünk és megbeszélgessünk. Úgy a gyerekeinkkel, vagy a gyülekezet, vagy valahol tévében, akármit, meg szoktunk beszélni. A dolgainkat is, bármi nemű, vagy az országról, vagy a vezetőikről, vagy bárkiről valami vélemény, megosszuk. Megosszuk, ő is megossza velem, és akkor közösen egy akarattal az Úr elébe tesszük. Együtt imádkozunk. A kettekre, hármakra nagyon nagy az ígéret. Azt mondja az Úr Jézus, én ott vagyok. És ő meghallgat bennünket, és válaszol. És olyan csodákat értünk át így, elébe tártam az ügyemet, és akkor válaszolt nekem, hogy szívem szerint való pásztort küldök. Ez 3 év múlva teljesített az Úr Jézus. Mindenki kikacagott, nem baj, én tudtam, hogy ez így lesz. És én elhittem, és meg is adta. És a fiamra is, aki a nagyobbik, 2 napig böjtöltem. imádkoztam, Uram, te látod az ő szívét, és látod őtet, és akkor válaszolt, szeretem, nekem elég, Uram, én tudom. Úgyhogy ezt így csináljuk az Úrral hármason közösen.
Várlak benneteket vissza egy másik hosszabb riportra. Enikő, szerelmes vagy-e már a férjedbe?
Az első idegbe, hogy Istent megismerve lássuk, én legalábbis úgy vagyok vele, minél közelebb kerülök Istenhez, annál látom a magam kegyelmére szorultságát, azt az elesett voltamat, hogy mennyire szükségem is van nekem az Istenre, hogy mennyi mindent bocsát meg nekem. És tudom, hogy ha az Isten engem elhordoz, akkor nekem is el kell a másikat. És neki is el kell engemet, mivel én nekem is te mérdek.
Hibánk van.
Tehát ezt én így élem meg. Aztán Isten adott nekünk arra is lehetőséget, mivel egy-egy csiszolt bennünk, hogy az alázatba rekedni. Nekem ugye nagyon nagy problémám az, hogy hamarabb felfogok, hamarabb megértem, és ne szóljak közbe. Neki viszont engemet kell elhordozni. Tehát így kiegészítjük szépen egymást.
Tehát megszeretted.
Meg.
Nagyon szépen köszönöm, Enikő és Gyuszi, hogy megosztottátok az életetek gyönyörű, mély és magas fordulatait, mélységeit, örömeit. Várunk benneteket legközelebb is.
Isten, mi is köszönjük, hogy itt lehettünk.